Hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
Rövid híradóval, jó estét kívánok! Magyarország támogatja Törökország csatlakozását az Európai Unióhoz, mondta Sólyom László köztársasági elnök, miután a Sándor palotában fogadta török kollégáját.
Az Unióba belépni szándékozó országoknak teljesíteniük kell a tagság valamennyi feltételét, mondta Sólyom László, aki a kurdok helyzetére utalva kiállt amellett, hogy a más országokban élő kisebbségeket is megillessék hasonló jogok, mint nálunk.
Magyarország támogatja Törökország csatlakozását az Európai Unióhoz.
Magyarország Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasını destekliyor.
Ez minden segítséget megad.
Bunun için her gerekli olan yardımı verecek.
Mint saját tapasztalatait átadja, mint pedig az EU-s fórumokon kiáll török csatlakozás
mellett. Kendi deneyimlerini aktaracak.
A török államfő szerint nem csak az idegenforgalom és a kultúra, hanem a biztonságpolitika és az energiaszállítás területén is szorosabb lehetne a két ország együttműködése.
Törökország EU csatlakozási folyamata során tovább erősödhetnek a nagyon jó kétoldalú kapcsolatok. A csatlakozási tárgyalásokat Ankara mihamarabb sikerrel szeretné lezárni.
A török köztársasági elnök ígéretet tett rá, országa hatóságai mindent megtesznek a kiskorú Mehmet Károly előkerítésére, hogy érvényt szerezve a török legfelsőbb bíróság döntésének mielőbb visszakerüljön édesanyjához Magyarországra.
A külügyminiszter levelet írt szlovák kollégájának. Göncz Kinga Ján Kubis közbenjárását kérte annak érdekében, hogy a szlovák kormány tegyen lépéseket a magyar-szlovák békés együttélésre nézve aggasztó megnyilatkozások elkerülése érdekében. Göncz Kinga levelében megállapítja, hogy megütközéssel olvasta Ján Szlotának a szlovákiai magyarokra és a magyar koalíció pártjának politikusaira tett sértő kijelentéseit. A külügyminiszter sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy a szlovák kormány mindeddig nem nyilvánított véleményt a szlovák koalíciós tanács tagjának kijelentéseivel kapcsolatban, és nem határolódott el azoktól. Értékelt a házelnök. Évi 100 millió forintot takarít meg azzal az országgyűlés, hogy a korábbinál kevesebb bizottsággal működik, mondta ezt Szili Katalin. A rendkívüli ülésszakról szólva hozzátette, 16 napot dolgoztak, ez alatt 21 törvényt és 25 határozatot fogadtak el. Ezek között három jelentősebb törvénycsomag volt. Az első az államreformhoz szükséges jogszabályokat tartalmazta, és nagy része nem kapta meg a kétharmados többséget. A második az oktatási törvények módosítását, a harmadik pedig az új egyensúlyprogramhoz kapcsolódó adótörvényeket jelentette.
Alapvetően azokra jelentett ez nagyobb terhet, akik nagyobb áldozatot tudnak a szolidaritás keretei között vállalni ma az országban, és minden egyes ezzel kapcsolatos szabályozás, az arányos közteherviselés és a társadalmi szolidaritás elve alapján került megfogalmazásra.
Lendő Ildikó szerint pótvizsgáznia kell a parlamentnek a nyári rendkívüli ülésszakon elutasított kétharmados törvények miatt. Az MSZP frakció vezetője szerint érthetetlen, hogy a Fidesz miért akadályozta meg a képviselői összeférhetetlenséget szigorító javaslat elfogadását, vagy a képviselők szondáztatásáról szóló törvénymódosítást, hiszen ezek nem jelentenek lakossági többletterheket. Az MSZP frakció vezetője fontosnak nevezte, hogy egyetlen ponton sem kellett szociális kiadásokhoz nyúlni. Azt viszont felrótta, hogy az ellenzék csak olyan javaslatokat tett, amelynek értelmében el kellett volna hagyni a reformlépéseket.
Ha ezeket a módosító javaslatokat fogadjuk el, akkor anélkül teszünk a lakosság vállaira terhet, hogy ez elérje az érdemben szükséges mértéket a takarékosságban. Ez felelőtlenség lett volna.
A Fidesz szerint alapvető gazdaságfilozófiai különbségek jelentkeztek a kormánypártok és az ellenzéki pártok politikájában. A koalíció az adóemelés, a jobboldali pártok pedig az adócsökkentés pártján állnak, ezért nem voltak hajlandók megszavazni a szerintük sanyargató törvényjavaslatokat. Szijjártó Péter szóvivő kiemelte, a kétharmados jogszabályjavaslatok nem ultimátumok, amiket meg kell szavazni az ellenzéknek, hanem azokról egyeztetnie kellett volna a kormánynak a többi párttal.
Mi már korábban világossá tettük, hogy semmilyen olyan döntéshez nem vagyunk hajlandóak asszisztálni, semmilyen olyan döntést nem vagyunk hajlandóak támogatni, amely adóemeléssel és az emberek terheinek növelésével jár. A Fidesz korábbi nyilatkozatainak megfelelően járt el az országgyűlésben az elmúlt néhány héten a rendkívüli időszakban.
Az MDF szerint az elmúlt másfél hónap az elszalasztott lehetőségek időszaka volt az országgyűlésben. Herényi Károly, az MDF frakció vezetője azt mondta, a kormány intézkedési csomagja csupán egy átmeneti fogyókúra. Hozzátette, a kormány a költségvetés rendbetételét 92%-ban az adóbevételek növelésével, 8%-ban a kiadások lefaragásával képzeli el, és tovább terheli az adófizetőket. Az SZDSZ szerint a közoktatási és a felsőoktatási törvény tegnap megszavazott módosításai az előző ciklusban elindított liberális oktatási reform folytatását jelentik. Sándor Klára képviselő hangsúlyozta, az SZDSZ utólagos képzési hozzájárulást vezetett volna be. Hozzátette, a szocialisták által javasolt fejlesztési rész hozzájárulást ennek ellenére azért fogadták el, mert azonnali bevételt jelent az egyetemeknek, illetve garanciát kaptak rá, hogy a hátrányos helyzetű diákok ezután is ingyen tanulhatnak. Magyar Bálint volt oktatási miniszter közölte, 2008-tól 40 ezer forintra nő a diákhitel összege. Tüntetés a tandíj ellen. Az MSZP Budapesti Köztársaság téri párcégháza előtt a Fidelitas aktivistái piros háromszögben diákokat ábrázoló, veszélyt jelző táblákkal tiltakoztak. Ág Péter fideszes képviselő szerint a tandíj hazugságon alapul, mivel a választási kampányban a kormánypártok nem ezt ígérték. A Fidelitas alelnöke szerint a tandíj igazságtalan, mert nő a szegény diákok esélyegyenlőtlensége. Több állattenyésztés, a termelőhelyi adottságok kihasználása, a bioenergia termelés feltételeinek megteremtése. A miniszterelnök szerint ezt a három prioritást kell érvényesíteni a mezőgazdaságban. Gyurcsány Ferenc erről a Magyar Agrárkamara küldött gyűlésén beszélt.
A mezőgazdaság területén kevesebb nemzetieskedésre és politikára, ugyanakkor több patriotizmusra van szükség, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. A patriotizmus azt jelenti, hogy ki a maga helyén a lehető legnagyobb szaktudással végzi a dolgát, saját hasznára és az ország javára. Mind az agrárkamara elnöke, mind a miniszterelnök szerint a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni a bioenergia termelésre.
Az új Magyarország nemzeti fejlesztési terv keretei között 2-2,5 millió tonna gabona feldolgozására alkalmas biodízel, bioetanol gyártási kapacitást fogunk létrehozni. Több az etanol, kevesebb a dízel.
Az agrárkamara elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzeti adottságaink kihasználása nélkül nem tudunk az unió adta lehetőségekkel élni.
Nem mondunk le a nemzeti agrárpolitizálásról, amely okszerű, határozott érdekérvényesítést és értelmes alkalmazkodást követel.
Csikai Miklós elmondta azt is, hogy tavaly az előző évihez képest 11%-kal csökkent a mezőgazdaság bruttó termelése, és mára kevesebb, mint 100 000 embert foglalkoztatnak az ágazatban.
Az Agrárkamara ülése után Font Sándor fideszes képviselő hazugsággal vádolta meg a földművelésügyi minisztert. Az MSZP szerint az ellenzéki párt újra riogat.
103 milliárd forint helyett csak 78 milliárdnyi földalapú támogatást fizet a kormány a gazdáknak. Gráf József az uniós gabona felvásárlási szokással indokolta az intézkedést. Brüsszel ugyanis csak akkor fizet, ha az egyébként már uniós tulajdonban lévő gabonát eladta. Ez pedig még nem sikerült. Font Sándor szerint viszont emiatt a 25 milliárdos megvonás miatt hazug az agrárminiszter, sőt...
Pontosan látjuk, hogy nem csak mennyiségileg, hanem időrendi csúszásban is komoly hátralék lesz, hiszen az MSZP agrártagozati ülésén már azt is megpendítette Gráf József miniszter úr, hogy várhatóan késnek az idei agrárkifizetések.
Ezen felül, mint ahogy máshol is, itt is jelentkezik a Gyurcsány csomag hatása. Így a Fidesz szerint összesen 85 milliárddal kevesebb marad a gazdáknál.
Ezek a számok légből kapott számok, és a másik, a mezőgazdaságot közel sem éri olyan mértékben a megszorítás, mint ahogy éri ezt mondjuk más ágazathoz tartozó dolgozókat.
Az MSZP politikusa azt is hozzátette, hogy 2007 elején hozzájutunk az uniós támogatásokhoz is. Ez pedig nagy segítséget jelent majd az agráriumban dolgozóknak.
Gyurcsány Ferenc és Veres János ma Joaquín Almuniával, az EU bizottság gazdaság és monetáris ügyekért felelős tagjával tárgyalt Brüsszelben. A pénzügyminiszter elmondta, Az Európai Bizottság bátorítja és támogatja a magyarországi lépéseket, de jelenleg nem fűz hozzájuk hivatalos kommentárt, mert várja, hogy a szeptember 1-én Brüsszelnek benyújtandó magyar konvergencia programban pontosan mi szerepel majd. Az euró bevezetésének időpontja nem volt téma a találkozón, erről egyelőre nincs is kialakult álláspont, de a konvergencia program tartalmazza majd a tervezett céldátumot. Körvonalazódik a béketerv Libanonban. A CNN ma közölte, az amerikai külügyminiszter nemzetközi, esetleg NATO vagy ENSZ irányítású erők telepítését javasolta egy a Libanon határain belüli elválasztó övezetbe. Az elképzelés szerint a tűzszünet létrejötte után előbb egy 10 000 fős török és egyiptomi katonákból álló békefenntartó erőt telepítenének az ütköző zónába, majd ezt egy másik, legfeljebb 30 000 fős nemzetközi erő váltaná fel, amely segítene a libanoni kormánynak az ellenőrzés visszaszerzésében, a jelenleg a síta Hezbollah által uralt déli országrész felett. Beirut egyelőre elutasította, Izrael viszont támogatta a javaslatot. Az amerikai külügyminiszter közben Rómába érkezett, hogy részt vegyen a Libanonnal foglalkozó konferencián.
Az izraeli hadsereg másfél napos szünet után a délutáni órákban ismét bombázta a Hezbollah erősségének számító síták lakta dél-beiruti peremvárost. A bombázások Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter beiruti látogatása alatt szüneteltek. A támadásnak 12 civil halálos áldozata volt. Hared Hreiket, az izraeli hadsereg július 14-e, az offenzíva harmadik napja óta támadja rendszeresen. A félmillió lakosú peremvárost a bombázások teljesen romba döntötték. A földig rombolt elővárosban vasárnap ellátogató Jan Egeland, az ENSZ főtitkár humanitárius ügyekben illetékes helyettese azzal vádolta meg Izraelt, hogy megsértette az emberi jogokat.
Haifát és több más észak-izraeli várost a nap folyamán újabb rakétatámadások érték, és 20-nál több ember sebesülését okozták. A Hezbollah 3-4 óra lefolyása alatt több mint 70 rakétát lőtt ki, közülük 16 Haifa városába csapott meg. Egy rakéta teljesen lerombolt egy 3 emeletes házat, lakói szerencsére az óvóhelyen tartózkodtak, ezért emberéletben nem esett kár. A nazareti gyerekek halála után újabb arab áldozata is van a Hezbollah rakétatámadásainak. Egy rakéta Marar arab falu mecsetje közelében csapódott be, és megölt egy 15 éves lányt. A robbanásnak mintegy 20 sebesültje is volt.
Ismét itthonról 563 munkatársat bocsátanak el az ANTS-nél, ezzel párhuzamosan megyei intézeteket vonnak össze, mondta el az országos tiszti főorvos. Az átalakítás után 7 regionális intézete lesz a szervezetnek. A leépítésekkel kapcsolatban Bújdosó László elmondta, elsősorban nyugdíjas korú munkatársaitól válik meg az ANTS, kisebb számban aktív korú dolgozókat is érint a karcsúsítás. Zöld száma daganatos betegeknek. Az egészségügyi tárca azok számára, akik úgy érzik, hogy az onkológiai centrumokban nem megfelelő kezelést kaptak, egy éjjel-nappal hívható zöld számot hozott létre. Az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója szerint szakmailag még tolerálható, ha egy kemoterápiás kezeléssel 2-4 hetet, sugárterápiára pedig 4-6 hetet kell várni. Kásler Miklós ezt arra reagálva jelentette ki, hogy az elmúlt napokban több olyan hír is napvilágot látott, hogy a daganatos betegek kezelése finanszírozási gondok miatt csúszik és hosszú várólisták alakulnak ki.
Ígérem, hogy minden esetet egyénileg fogunk kivizsgálni, és minden segítséget megadunk a betegeknek, mert egyébként a lehetőségek, ahogy az elhangzott professzor úrtól adottak.
Szeptembertől összeomolhat a sürgősségi betegellátás. A több műszakos beosztás csak rövid időre oldja meg a gondokat, mert kis létszámmal hosszú távon ez nem tartható. Az orvosok központi intézkedésektől várják a megoldást az ügyeleti rendszerre. A Magyar Traumatológusok Társasága követelést nyújtott be a kormánynak. Ha augusztusig nem kapnak megnyugtató választ, ősztől csak törvényes munkaidejüket hajlandók ledolgozni.
A megengedett óraszám kereten túl meglehetősen sokat vállalva tudjuk a sérülteket ellátni. Őszintén szólva nem látom, hogy mi lesz azután, hogyha ezt esetleg közalkalmazotti jogviszonyba kell az érvényes uniós munkaidő limit figyelembevételével elvégezni.
Ismét üzemzavar a 4-es, 6-os vonalán. áramszedő törés miatt áll a villamosforgalom Budapesten a Nagykörúton, a Blaha-Lujza tér és a Moszkva tér között. A baleset este 7:30 történt, a villamos nem szállított utasokat, így senki sem sérült meg. Egyelőre nem lehet tudni, hogy megsérült-e a felső vezeték. A BKV fődiszpécsere elmondta, hogy a villamosok ma már biztosan nem indulnak újra a Blaha-Lujza tér és a Moszkva tér között. Egy korábbi közlemény szerint az új kombinó villamosok áramszedői a legkorszerűbbek, ezért forgalomba állításukkal várhatóan teljesen megszűnnek a jelenlegi problémák, a felső vezeték szakadások. Ennyi fért a mostani híradóba, én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, jó éjszakát, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, a Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbviteli licenszadó bizottsága kora délután óta ülésezik és tárgyal arról, hogy elindulhat-e a Ferencváros és a Vác az élvonalban. Az FTC Üllői úti székháza előtt jelenleg is több száz szurkoló várja a végső döntést, amelyet várhatóan csak este 10 óra után hoznak meg.
Nekem az a véleményem, hogy ebben a pillanatban az MLS nem meri felvállalni annak az ódiumát, hogy ők viszik csődbe a Fradit. Ez az egyik indok, másik pedig az, hogy a Ferencvárosi Tornaklub bemaradt az első osztályban, tehát a pályán eredmény alapján megérdemli azt, az NB1-be induljon. Mi nem az MLS döntését várjuk elsősorban, hanem mi egyben tiltakozunk is az ellen, hogy a Fradi mostani és korábbi vezetése csődbe vitte, és csődköző helyzetbe vitte a Ferencvárosi Tornaklubot.
Felelősök, amint azt le is írtuk elsősorban a klubvezetők, mert az MLS-nek el sem szabadott volna jutni odáig, hogy egyáltalán szóba kerülhessen, a Ferencváros kizárhatják az élvonalból.
Ha arra van szükség, hogy rábírjuk a jelenlegi vezetést, hogy távoznak a klub éről, akkor ezt fogjuk tenni, és ezt fogjuk kérni, és ezt fogjuk követelni.
A Ferencváros vezetői ezzel együtt úgy gondolják, hogy nekik joguk van az első osztályban indulni.
Meg kell nézni azokat a döntéseket, amelyek a törvényesség szellemében születtek, és amelyek másodfokon, május 31-én megadták a Ferencvárosnak a NB1-ben való indulás licencét. Ez tény, hogy különböző feltételeket kellett nekünk teljesíteni. Be kellett számolnunk arról, hogy a befektetői tárgyalások hol tartanak. Ezeknek a jelentéseknek mi eleget tettünk.
A papírok tehát rendben vannak, a napi működéshez elegendő pénzt folyósít a főszponzor, és ha a klubba végre befektet valaki, a helyzet hosszú távra rendeződhet.
A szurkolók azt szeretnék, hogy a Ferencváros a hírnevéhez méltóan tudjon szerepelni továbbra is, természetesen az élvonalban, mi több európai porondon. Ha a sport részét nézzük, de ez nem sportkérdés, ami jelen pillanatban itt zajlik.
Nekünk nem áll szándékunkban nem legális eszközöket alkalmazni. Mi nyomás alatt szeretnénk tartani mindenkit, minden olyan társadalmi, politikai, gazdasági tényezőt, akinek közel lehet a Ferencvároshoz, hogy igenis segítsen ez a klubon, mert ez önmagában egy nemzeti érték.
Az itthoni helyzettel ellentétben ma este az ígéreteknek megfelelően 4 klub sorsáról végleges döntést hozott az olasz labdarúgó bundabotrányban eljáró másodfokú bíróság. Az ítélet szerint a Juventus 30 helyett 17 pontos hátránnyal vághat neki a másodosztálynak. Az eredetileg B-ligába sorolt Lazio és Fiorentina az első osztályban maradhat, akárcsak az AC Milan, amelynek szintén enyhítettek mínusz 15 pontos büntetésén. Holnap 20 óra 45 perctől ismét labdarúgó mérkőzést láthatnak majd itt a Duna Televízióban, hiszen élőben közvetítjük a DVSC Rabotnicski Skopje bajnokok ligája selejtezőt. Most lássuk, hogyan készül a két csapat a megmérettetésre.
A Debrecen labdarúgói videózással és taktikai értekezlettel töltötték a kedd délelőttöt, ahol megismerhették szerdai ellenfelüket, a macedón Rabotnicskit.
Győzelemért küzdünk az első mérkőzésen is. Tudjuk azt, hogy egy szervezett csapat ellen játszunk, tudjuk azt, hogy a védekezésében jól megszervezi az ellenfél, de vannak olyan hibapontok, amit úgy érzem, hogyha ki tudunk használni a védekezésükben, akkor eredményesek tudunk lenni, és ezáltal bízom abban is, hogy egy olyan eredményt tudunk elérni a hazai környezetben, amelyik a második mérkőzésre megnyugtató lehet a számunkra.
Bízunk benne, hogy szerdán a meccs után nem lesz olyan jó a macedónok szájíze, mint a kellemes reggeli elfogyasztása után. Persze ők is bizakodóak, és jól ismerik a magyar bajnokot.
Minden információt begyűjtöttünk a Debrecenről, vannak róluk DVD-ink, sőt a Szuperkupa visszavágót személyesen is láttam Debrecenben. Minden poszton vannak jó játékosaik, de ők is sebezhetőek. El kell kerülnünk a vereséget, olyan eredményt szeretnénk elérni, amivel marad esélyünk a visszavágóra.
Rangos női teniszversenynek ad otthont mától a Római Tenisz Akadémia. A vasárnapig tartó 145 000 dollár összdíjazású Budapest Grand Prix-n ma az első fordulót játszották.
Katalina Castano és Mihaela Krajicek, a két legmagasabban jegyzett játékos a Római Tenisz Akadémián, a világranglistán a 35. és a 36. helyet foglalják el. Ez egyben a torna színvonalát is jelzi, ami sajnos mindhárom főtáblás magyar lány számára magasnak bizonyult. Gubacsi a női ranglistán 76. olasz Oprandi ellen sokat hibázva teniszezett, komoly ellenállást nem tudott kifejteni, és viszonylag rövid idő alatt két játszmás 6-1-6-3-as vereséget szenvedett. A másik két magyar lány sem járt jobban, Nagykirának az első helyen kiemelt Castanoval szemben eleve nem volt esélye, míg Szávai Ági ellenfele az olasz Errani a kvalifikációból érkezett a főtáblára, ám a világranglistán 80 helyjel előrébb áll Szávainál. És bár Ági nyerte az első szettet, a folytatás Erránié lett, így nincs már magyar az egyes főtáblán.
A Duna Sport keddesti adásának végén minden munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A sorozatot a Duna TV-n, játszon velünk SMS játékunkon, és nyerjen elbűvölő nyereményeket. Küldje a bűvölet szót SMS-ben a 1784-es számra. Válaszoljon helyesen egy a sorozattal kapcsolatos kérdésre. Megnyerheti a legújabb inoxos Nilelány háztartási gépeket, melyek a teljesség igényét nyújtják, vagy egy 50 000 forint értékű ruházati utalványt. És ha ön lesz a szerencsés, elmehet másodmagával a Hotel Erzsébet Hévízbe egy wellness hétvégére félpanziós ellátással. Csak küldje a bűvölet szót a 1784-re most.
Kedves nézőink, jó estét kívánok! Továbbra is folytatódik a forró, füllett idő, a markáns frontok még mindig elkerülik térségünket. A Kárpát-medencét meleg és nedves levegő tölti ki, ez továbbra is kedvez a záporok, zivatarok kialakulásának, de nem csak térségünkben, hanem a kontinens nagy részén is hőség uralkodik. Ma csendes, meleg éjszakára számíthatunk, kissé felhős lesz felettünk az ég, hajnalra a hőmérséklet általában 17 és 22 fokig csökken. Holnap délelőtt gyorsan melegszik, majd a levegő sok napsütésben lesz részünk. Délután azonban, ahogy azt már megszokhattuk, egy-egy zápor, néhol zivatar kialakulhat. Helyenként akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik a szél. Kora délután 31 és 35 fok várható. Holnap és a következő napokban sem várható front, viszont a nagy meleg igencsak megterheli szervezetünket, fáradékonyságot, kialvatlanságot okozhat. A folytatásban is marad a hőség, a kánikula. Csütörtökön délután 32 és 35 fok várható, sok napsütésre számíthatunk, helyenként egy-egy záporral, zivatarral. Pénteken már igazi száraz idő lesz, csak elvétve fordulhat elő csapadék, délután 32 és 36 fokos maximummal. Szombaton és a hétvégén is marad még a hőség, akkor a délutáni órákban ismét 33 és 36 fokot mérhetünk. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen a továbbiakban is nagyon szép estéjük, és kérem, hogy végezetül nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Halálos fenyegetést egy gyilkossági kísérlet követi. Indíték a sokaknak van, ölni csak egy valaki akar. Vajon ki lesz a következő áldozat? Tetthely. Napsütés és vihar. A német tévéfilm sorozat következő részét szombat este 10 óra 25 perckor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
Bajnokok ligája selejtező mérkőzése a Duna Televízióban. A Debrecen a második körben a macedón Rabotnicki Skopje ellen kezdi szereplését, és az erőviszonyok ismeretében tovább is kell jutnia. Az ellenfél nem képvisel túlzott játékerőt, és bár hiba lenne az elbizakodottsága, a megnyugtató előny megszerzése elvárható a csapattól, hogy nyugodtan utazhasson a visszavágóra. Hogy ezt sikerül-e elérni, azt a szerdán 20 óra 40 perckor kezdődő élő közvetítésünkben megnézhetik.
Ebben a cirkuszban vannak pehes bohócok.
Találtam egy fasz a kis ridikült. Szerinted mi lehet benne?
Plutónium borítású vérhasbaktérium tenyészet.
Vannak ügyetlen bűvészek. Egy kivénhet labdazsongnő.
Új meló, új pénzt jelent?
Tulajdonképpen nekem ehhez mi is a közöm?
Egy ideges díva. A porondmester ráadásul cukorbajos.
Van valami kétszerű?
Hogy? Az előadás címe Keresd a koffert. A felejthetetlen szórakozás garantált. Kész cirkusz. Diga Zsombor filmje vasárnap este 9 órakor a Duna Televízióban.
Diplomaták, politikusok, találkozók, csúcsok, egyeztetések, sajtótájékoztatók. A legtöbb ember számára ez jelenik meg, ha az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájáról hall. Európa vezetői régen rájöttek, hogy hiába gazdasági óriás Európa, de mindaddig politikai törpe, amíg nincs egységes külpolitikája. A közös külpolitika kialakításának szándéka már évtizedekre tekint vissza, de úgy tűnik a folyamatnak még nincs vége. A gyakorlatban az európai országok vezetői nehezen mondanak le saját külpolitikájukról.
Ez a politikai törpe és gazdasági óriás viszonyt, ha nem sikerül megoldani, tehát az Európa nem képes arra, hogy politikailag, külpolitikailag, biztonságpolitikailag koherensebb, összefogottabb legyen, akkor az Európai Uniónak a világgazdasági potenciája is fenyegetve van, olyan kihívások közepette, mint Ázsia és egyáltalában a globalizáció. Nagyon sok példa van arra, hogy mihelyt egy konfliktus helyzet bekövetkezett, nem volt képes az Európai Unió egyhangon válaszolni, elég az iraki konfliktusra utalni, ahol nem csak az Egyesült Államok és Európai Unió között volt egy választóvonal, hanem maga az Európai Unió is ugyebár itt meghasadt ebben a kérdésben.
A nagyhatalmakkal szemben megpróbál egyenrangú partnerként viselkedni Európa. A térség országait pedig úgy befolyásolja, hogy az uniós tagság lehetőségét lebegteti a szemük előtt. Persze abban az esetben, ha az adott ország hajlandó az unió által kijelölt utat járni.
Egy válságban levő területnél még nem az államot segíti, hanem egy adott területet abban segít egy társadalmat, hogy egy normális működőképes államot állítson helyre. Ennek vannak gazdasági pénzügyi oldalai, vannak adminisztratív, közigazgatási és egyéb vetületei, mindjárt említek egyet. Itt nem csak arról van szó, hogy állam közigazgatásának hogy működjön, egy válságban levő államot ki kell szedni a válságból. Ez például bíróság kell, működő végrehajtási, olyan intézmények, amelyek mondjuk törvények betartatásán segítenek. Tehát a válságban levő államokban az Európai Unió például ügyészeket, bírókat, rendőröket, civil igazgatási szakembereket, tehát olyan fajta támogatást ad, ami elképzelhetetlen volt korábban, hisz a válságkezelésről mindenkinek katonák jutnak eszébe, hadseregek, fegyverek, egyebek. Nem, itt messze túl vagyunk már ezen.
Jelentős pénzt költ az EU a válsággócok felszámolására, a demokratikus intézmények kiépítésére, például Boszniában vagy éppen Kongóban. De említhetjük a természeti katasztrófák, gazdasági válságok esetén alkalmazott segélyeket is.
Minden unalmasan és közmegegyezésesen és hosszú beszélgetések következtében hozunk létre. Tehát nincs olyan, hogy erőszak. Ez a modern európai hatalom központi mondani valója. Ez nem egy rossz üzenet a világ felé.
A nagy kérdés persze, hogy ezt a demokrácia terén megszerzett tapasztalatot egy-egy országnak Európa mennyire tudja érzékenyen a helyi sajátosságokat figyelembe véve átadni.
Hidd el, ez nem a vége, hanem a kezdet. Így van, Alex?
Íne a tökéletes férfi. Pokolian jól bánik a nőkkel. Nem lehet ellenállni neki. Ne fesd az ördögöt a falra, mert még megjelenik. Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer. Ízt Viki boszorkának. Az Oscar-díjas filmet vasárnap este 10 óra 35 perckor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
2005. július 27. Puskás Ferenc stadion. A nemzetközi pilóta válogatott és a magyar All-Star válogatott jótékonysági labdarúgó mérkőzése. Schumacherék szerint az év eseménye. 22 ezer néző, 12 gól és 15 millió forint adománya dárva gyermekeknek. 2006. augusztus 2. Puskás Ferenc stadion. A pályán ismét a Forma 1 sztárjai Michael Schumacherrel. Mai kaszkó futball Grand Prix jótékonysági gála a beteg gyerekekért. Élőben a Duna Televízióban. Nézze velünk, szórakozva segíthet!
Aki kíváncsi, hamar megöregszik, de megismeri a világot. Érthető tudomány, élvezhető művészet, olvasható irodalom. IPM, a gondolkodó ember lapja.